Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma este Balogh Zoltán, az Országgyűlés Emberjogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának fideszes elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy a hallgatóink ezt a beszélgetést most felvételről hallhatják. A napokban a Magyar Katolikus Püspöki Kari Konferencia az Alkotmánybírósághoz fordult az egyházi iskolák, az egyházi oktatási intézmények kiegészítő állami támogatása ügyében, és lapinformációk szerint ön Bajnai Gordonnak levelet írt, amelyben tájékoztatást kér, hogy mi történt, illetve mi történik ebben az ügyben. Miért? Mi a helyzet most az egyházi oktatási intézményeknél? Miért az alkotmánybírósági beadvány, és miért azon levele?
Azért, mert a dolog nincs rendben, és azt gondolom, hogy gyalázatos az, ami az elmúlt években az egyháziskolák kiegészítő normatívával közül történik. Fontos újra és újra leszögezni, nem az egyháznak a pénzéről van szó, hanem azoknak a diákoknak a tanulásáról, akik egyháziskolába akarnak járni, és akiknek az alkotmány és a nemzetközi szerződések meg az állami törvények szerint ugyanolyan összegű normatíva jár, mint hogyha önkormányzati vagy állami fenntartású iskolába járnának. Ezt évek óta nem kapják meg. Azzal trükközik a kormány, hogy ennek bizonyos részét automatikusan megkapják, és van egy kiegészítő része, amit mindig utólag, egy év múlva számolnak ki, és visszamenőleg kell odaadni. Most még ott tartunk, hogy a 2008-as összegről vitatkoznak.
Ennek erről legkésőbb, a kiegészítő részről?
Így van, igen. Ennek legkésőbb a következő évi költségvetés, illetve zárószámadásba kell benn lenni, ami ugye egy őszi időpont, és aztán legkésőbb december 11-ig ki kéne fizetni. Ehhez képest már alkotmányellenesen nem törvényben, hanem kormányrendeletben akarta szabályozni ezt a Bajnai kormány. Ezt sem tették meg határidőre, hogy ígérték. Most határidő után egy olyan szabályozást hoztak létre, ami részben arról szól, hogy nem kapják meg azt a pénzt, ami jár nekik az állami számvevőszék számítása alapján. Másrészt pedig arról szól, hogy ezt a pénzt majd a következő kormány júniusban fogja kifizetni, tehát több mint egy fél év késéssel.
Ez mekkora része egyébként a teljes állami juttatásnak, amit az egyházi oktatási intézmények kapnak, ez a kiegészítő rész?
Ez körülbelül egy olyan 30-40% között van, attól függően, hogy mennyi az, amit az önkormányzatok vagy más fenntartók hozzátesznek a saját iskoláiknak a támogatásához. Pont ezen folyik a vita, hogy ebben mi számít vele, és mi nem számít vele.
Lehet azt tudni, készült erre valamilyen mérleg, hogy az, hogy ez a rész elmaradt, eddig nem kapták meg az oktatási intézmények az egyháziak, ez milyen következményekkel járt vagy járhat?
Hát tudjuk azt, hogy egyrészt az egyházi iskolákban tanító pedagógusok bére az alacsonyabb, mint az önkormányzati vagy állami iskolákban tanítóki átlagban, mert ugye itt is vannak szórások, és ugye az egyházi iskolák eleve egy hátrányjal indultak, tehát részben ebből fejlesztéseket vagy beruházásokat kell megoldani, hiszen adott esetben lelakott iskolákat vettek át, vagy újonnan indítottakat, és ezért ők egyébként is ki vannak zárva egy csomó olyan pályázatból, ahol ezeket a felújításokat, beruházásokat folytathatnák, tehát így még nagyobb a hiány ezen a területen.
Egyébként a forrás megvan, tehát a költségvetésben látszik az, hogy ez a pénz, hogyha mondjuk esetleg a következő kormányra marad is valamilyen adminisztratív okból kifizethető, tehát megvan a fedezet ennek a 20-30%-nyi támogatási összegnek?
Hát ha mutatna nekem egy embert, aki ezt meg tudja mondani, én azt komolyan mondom, nagyon megjutalmaznám. Az a helyzet, hogy olyan trükközés folyik ezen a téren, és nem csak az egyházi pénzekkel, hanem minden más pénzekkel folyamatosan kötnek hatalmas, horribilis összegekre olyan szerződéseket, amiket mindent majd az év második felébe kell kifizetni. Egyértelmű a rossz indulat, az előre megfontolt szándék. A következő kormányt kell olyan helyzetbe hozni, hogy úgy tűnik, hogy április közepére a mi számításaink szerint az egész költségvetési tartalék el fog fogyni, és üres kasszát fogunk örökölni. Valószínűleg ez a cél, amellett, hogy nem áll jól egyébként se a költségvetés. Mi első perctől mondtuk, hogy ez tarthatatlan, ez a költségvetés. Ha még hozzájön egy ilyen rossz indulat is, akkor meg aztán
Mit vár Bajnai Gordontól? Tájékoztatást kért, vagy intézkedést?
Én tájékoztatást kértem, mert hogy az intézkedést azt meghozták, csak egy rossz intézkedést hoztak, és egy törvényellenes intézkedést hoztak. Én azt gondolom, hogy ezt ki kell majd mondani az Alkotmánybíróságnak, hogy ez törvényellenes. Én egyébként, hogy mondjam, talán ez nem sértő, ettől a kormánytól én sokat már nem várok. Azt is mondhatnám, hogy semmit nem várok, mert akiknek éveken keresztül ez volt a hozzáállásuk az egyházi iskolákban tanuló gyerekek ügyéhez, most miért változna meg az utolsó két hónapban?
Maradjunk az egyházi iskoláknál, és egyáltalán az egyház, illetve az állam szerepénél. Mennyiben fog ez megváltozni egy kormányváltás esetében? Mi lesz az, vagy melyek lesznek azok a pontok, amelyek markánsan meg fogják különböztetni a korábbi évektől a következő időszakot? Az állam és az egyház viszonyában, illetve az állam és az egyházi oktatási intézmények viszonyában.
Én ezt egy picit kitágítanám, és nyugodtan beszélhetünk konkrét dolgokról is, de én mégis azt mondanám, hogy a hozzáállásnak kell megváltozni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem úgy kell viselkedni, mint hogyha valamilyen alárendelt kliensek lennének, kuncsaftok az egyházak, de akár a társadalom más szegmenseit is mondhatnám. Tehát sokszor nem is az elvett pénz az, ami fájdalmas, hanem az, hogy nem kezelik partnerként az egyházakat. Ha arra gondol, hogy az elmúlt 20 évben még soha nem fordult elő, hogy mondjuk egy bíboros, meg egy vezető püspök, tehát a négy történelmi felekezet, és egyébként kisebb más egyházak is az emberi jogi bizottsághoz fordultak, ahol a vallás ügyeket is tárgyaljuk, mert olyan szinten lehetetlenült el az egyházak egyeztetése a kormánnyal, olyan játékot játszottak velük, hogy hónapokon keresztül meg se tudták azt, hogy ők azzal a miniszterrel tárgyalnak, Hiller István, aki egyébként a költségvetés ügyében nem felelős, mert az Kis Péter, az utolsó percig tagadták, mikor már a leveleket is a Kis Péter írta alá. Szóval olyan szintű szemérmetlenség volt ebben a dologban, hogy nem is a tárgyalásoknak a tétje meg a tartalma, hanem a stílusa, a módja volt az, ami fölháborította őket. Azt tudom ígérni, hogy ilyen stílusban biztos, hogy nem fogunk viszonyulni, nem csak az egyházakhoz, hanem más fontos társadalmi csoportokhoz sem, mert ez szerintem, hogy mondjam, középtávon mindenképpen egy öngyilkos viselkedés.
Annak, hogy most így alakult a jelenlegi kormányzat, illetve az egyházaknak a viszonya, mi van a háttérben, mi lehet a motiváció önök szerint?
Én két dolgot látok. Az egyik az a szétesés, amit a kormányzatnak a működésében tapasztalunk. Ugye szétvertek egy aránylag működő közigazgatási rendszert, a közigazgatási államtitkárok, helyettes államtitkároknak a rendszerét, gyakorlatilag főosztályvezetői szintig deklaráltan politikai kinevezettek dolgoznak, tehát az apparátus olyan szinten el lett bizonytalanítva, hogy még az a fajta menedzsment, szándékosan mondom ezt a számomra nem túl szimpatikus szót, tehát még az a fajta technikai menedzselése a dolgoknak is zsákutcába került, meg megfenek lett, ami egyébként egy normál rutin működésben benne van. Tehát ez az egyik a szétesés állapota, amiben az egész kormányzati rendszer van. A másik, ezt nem tudom elhallgatni, mert más jelek is mutatnak erre, hogy úgy gondolom, hogy az MSZP-nek még mindig nem sikerült levetnie azt a fajta egyházellenes attitűdöt, ami egyébként az ő történelmi öröksége 1940, nem tudom akárhánytól, mert azt láttam a konkrét ügyekben is, hogy teljesen normális szocialista politikusok egyszerűen megvadulnak akkor, amikor a egyháziskola szóba kerül, és akkor csak az elutasítás, csak a támadás, vagy ha megengedi, akkor utalok még egy dologra, ahogyan a népszavazásból egyszerűen minden áron ki kell hagyni, hogy megkérdezzük, hogy az embereknek milyen a vallása, anonim kérdés, ha akar válaszol, ha akar nem válaszol. Ebben nem tudok más látni, mint ezeket a régi reflexeket, és ezek azért vannak ott, mert hogy nem néztek szembe ezen a területen sem a múltjukkal, meg lehet ettől szabadulni, voltak már olyan pártok, akik ettől meg tudtak szabadulni, mindaddig, amíg ez nem fog sikerülni, addig ők ilyen politikát folytatnak majd, lehet, hogy lesz majd mosoly a kirakatban, de hátul mégiscsak a kiszorítósdi van.
Egy picit eltávolodva a mindennapi ügyektől, a 21. századi Európában, egy Európai Uniós tagországban ön szerint mi az az egészséges viszony vagy szereposztás, ami az állam és az egyház viszonyát kell, hogy jellemezze?
Én úgy gondolom, hogy ha ez nem napi beszédtéma, hanem ez valahol a társadalom normalitásának a része. Van egy szándékosan mondom, van egy liberális államelméleti megközelítés, amelyik azt mondja, hogy a demokratikus liberális állam abból él, hogy vannak olyan közösségek, akik azokat az értékeket, amik ennek az államnak az alapját adják, azt fenntartják, megőrzik, fejlesztik, megújítják, mert ezekre az állam önmagában a szerveink keresztül nem képes. Na most ilyen közösség eminensen az egyház, de más ilyen közösségek is vannak. Tehát minden államnak és minden kormányzatnak, hogy mondjam, elemi érdeke, hogy ezeket a közösségeket támogassa, független attól, hogy ő hívő vagy nem hívő, az a miniszter vagy miniszterelnök, vagy az a kormányzati tisztségviselő, mert ezek a közösségek őrzik meg azt a fajta társadalmi légkört, amiben jól érzik magukat az emberek, még akkor is esetleg gazdaságilag egy kicsit rosszabbul megy nekik.
Ugye az egyházi szervezet gyerekek számos részben állami feladatot ellátnak ma is, ahogy egyébként számos európai országban, hiszen ugye az oktatásban, egészségügyben, hogy csak kettőt kiemeljünk, ugye közreműködnek. Az, hogy itt milyen arányok alakuljanak ki, milyen arányokat lehet fenntartani, ez mennyire függ a költségvetés, a mindenkori költségvetés, vagy az adófizetők teherviselőképességétől, és milyen mértékben a szándékoktól, az elhatározástól szerint?
Én úgy gondolom, hogy én egyiket se tartom fontosnak, én az igényt tartom fontosnak, tehát szerintem attól függ, hogy a szülők mit szeretnének. Ha a szülők azt mondják, hogy ne járjon egyházi iskolába a gyerek, és egyetlen egy szülő se akarja, akkor nem lesznek egyházi iskolák Magyarországon. Mindaddig, amíg 3-4-szeres a mai napig a túljelenkezés szinte minden egyházi iskolába, van, ahol még ennél is több, ez azt jelzi, hogy erre egy nagyon komoly társadalmi igény van. Erre kell a kormányzatnak reagálni, és biztosítani egyébként alkotmányos kötelessége, hogy ha valaki vallásos módon, vallásos iskolában akarja a gyerekét tanítatni, azt nem az egyháznak kell biztosítani, az egyház csak megbízást kap erre, illetve az állam azt gondolja, hogy jobb, ha a saját egyháza teszi ezt meg, mintha ő biztosítaná, de ez egy állampolgári jog. Két ilyen jog van, a nemzeti és etnikai hovatartozás szerinti identitás, az ennek megfelelő nevelés, a másik pedig a vallási, két olyan mély rétege az emberi életnek, az emberi öntudatnak és hovatartozásnak, amit minden emberi jognak és minden alkotmányos ennek különösen is védeni és támogatni kell.
Itt ugye eddig csak az egyházi fenntartású oktatási intézményekről beszéltünk. Ugyanez a helyzet, ugyanez az állam és egyház viszony jellemzi mondjuk az egyházi fenntartású egészségügyi intézményeket vagy szolgáltatásokat is?
Ott egy picit még rosszabb a helyzet, mert ott még ez a kiegészítő normatíva rendszer sincs meg. Ugye ott egy egészen más rendszerben számolnak, és éppen ezért a mondjuk például a református egyház egyetlen kórháza, amelyik az ország második legjobb kórháza volt idén, a Betesda gyermekkórház, az súlyos 100 milliókat veszít azon évente, hogy egy előnytelen támogatási, illetve finanszírozási rendszer van. A szociális intézményeknél egy picit más a helyzet. Ott azt gondolom, hogy a számolás is egyszerűbb, ott korrekt számolás történik, és ott valóban az egyházi intézmények megkapják azt, ami mondjuk egy önkormányzati intézmény is megkap az idősek után, akik oda járnak, vagy pedig más szociális ellátásra szorulók után.
Itt egy nagyon fontos elvi kérdés, talán érdemes tisztázni, hogy itt plusz pénzről beszélünk, tehát plusz anyagi támogatásról, amikor a püspöki karnak az alkotmánybírósági beadványát vagy az önlevelét emlegetjük, vagy egész egyszerűen csak az elosztás szabályait kifogásolják önök, illetve a püspöki kar.
Itt hiányzó összegekről beszélünk, semmiképpen nem plusz összegekről, hanem mínusz összegekről beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy amit az előbb mondott egy fél mondatban, tehát az államnak, tisztázzuk, nem kerül természetesen többe az, ha valaki egyházi intézménybe akarja ellátni a gyerekét, vagy ott szeretné, ha gondoznák az idős édesanyját, vagy nagyanyját, ugyanannyiba kerül, mintha államiba intézménybe járna, csak ezekben az intézményekben egy olyan pluszt, egy olyan mást kap, mondjuk így egy lelki pluszt az a gyermek, vagy valamilyen olyan oktatási tradíció, hagyomány, szakértelem van a piaristáknál, a református kollégiumok rendszerében, ami a szülőket vonza arra, hogy na én ilyen iskolába akarom járatni a gyerekem, de az államnak ugyanannyiba kerül, tehát innen összeget elvenni, az egyszerűen igazságtalanság.
Ugye három fontos terület, vagy három nagyon szerteágazó terület az, amihez az Országgyűlési Bizottsághoz tartozik, ugye az emberi jogok, a kisebbségi ügyek és a vallásügyek.
Mennyire a civil elnézést, és a civil ügyek is ide tartoznak, ami egy elég homályos megfogalmazás, de elég sok dolgunk van a civil ügyekkel is.
Tehát négy elég szerteágazó terület. Igen. Az, ami az egyházi ügyekben történt, vagy történik még ezekben a napokban és Magyarországon, ez mennyire jellemző a másik területekre is? Jellemző-e?
Hát elég sok kontroverzia volt, azt gondolom, a kormány és a bizottság, elsősorban ellenzéki tagjai és az elnöke szerény személyem között, mind a kisebbségi ügyekben, hiszen ott is számos konfliktus van, különösen is a roma, a cigány ügyeknek a területén. A civil ügyek talán egy picit békésebbnek tűntek. Most az elsőt, ami talán a legtöbb média visszhangot vagy nyilvánosságot kapott, az emberi jogok ügyét, már nem ismerem említeni, hiszen itt gyakorlatilag egy folyamatos helyzet van azóta, mióta az újkori magyar demokráciában egyedülálló módon volt egy olyan kormány, amelyik a rendőrséget ráküldte a békésen ünneplő emberekre. Hangsúlyozom, nem a randalírozókat védem, azok megérdemelték, de azokat meg beleterelték a békés tömegbe, és aztán olyan dolgokat műveltek, amik egy jogállamban Európa közepén megengedhetetlenek. Mindaddig, amíg ez nincs kivizsgálva és nincs rendbetéve, addig emberi jogi szükséghelyzet van Magyarországon, és aztán mehetünk tovább. természetesen, ami nem direkt módon a kormánynak természetesen a felelőssége, a romákkal szemben elkövetett gyilkosságok, brutalitás, de azok a dolgok is, amik valamilyen módon a romáknak a szociokulturális világából jövő bűnözés, ami nagy sajtó visszhangot kapott, mindezek a témákban nyilván nem lehetett békésen beszélgetni a bizottságban.
Maradjunk az emberjogi szükséghelyzetnél, ugye ezt a kifejezést használta, ugye itt a 2006 őszi utcai megmozdulások során történt rendőri intézkedésekről volt szó, és ugye ön is említette, hogy ezeknek a kivizsgálása meglehetősen lassan halad. Adott esetben egy kormányváltás ez ügyben, tehát az eljárások ügyében hozhat-e változást?
Hogyne, ezt meg tudom ígérni, abszolút konkrét intézkedésként lesz egy olyan munkacsoportunk, hogy hol lesz majd az államigazgatásban vagy a parlamentben, ez most még egy tisztázandó kérdés, de nagyon komoly adatgyűjtés folyik ebben az ügyben komoly jogászokkal, emberi jogvédőkkel, ahol mi természetesen a tetteseket meg fogjuk nevezni, az áldozatoknak valóban adunk egy erkölcsi kárpótlást, elégtételt is, és egy anyagi és egy jogi elégtételt is, mert ma nem folyik vizsgálódás, félreértés ezekben az ügyekben, ha valakiben nem volt elég civil kurázsi, hogy följelentse a rendőröket, vagy ismeretlen tettest, hogy vele mi történt, kilőtték a szemét, egy életre nyomorékát tették, nagyon sokan vannak ilyenek, akkor az ő ügyében nem folyik semmi. Tehát semmifajta állami, országgyűlési, kormányzati vizsgálat ezzel az ügyel kapcsolatban nem folyik, és ez tarthatatlan, ennek meg kell történnie, ez a következő kormány első intézkedései közé fog tartozni.
Nem is olyan régen Bence József országos rendőrfőkapitány ült a manaszékben, ahol most ön ül, és itt is megismételte a bocsánatkérését a rendőrség nevében. Ez mennyiben jelent ön szerint fordulópontot, hiszen mégiscsak az országos rendőrfőkapitány mondta ezt?
Az a baj, hogy kevésben. Tehát azt gondolom, hogy ez jól esik az embernek ilyet hallani. Talán még kell ez egy kis bátorság egy országos rendőrfőkapitánytól, mégiscsak az elődje, az egyik fő felelőse ezeknek a történeteknek, a kormány meg ugyanaz. De azt kell mondanom, hogy a szavak meg a tettek nincsenek egymással harmóniában. Ugyanis közben folyamatosan a bíróságok hozzák azokat az ítéleteket, amelyekben fölmentik a randalírozással vádolt békés ünneplőket, vagy egyszerűen csak simán járók előket, és ezért nekik nyilvánvaló, hogy egy bírósági procedúra egy ellenföljelentés végén, azért, amiért bennültek 10-20-30 napot előzetesbe, megverték, eltörték az ujját, kilőtték a szemét, ezért nekik majd egy összeg fog járni, egy kártérítés összeg, amit körülbelül meg lehet becsülni, hogy az mennyi, hiszen itt standardok vannak. Most a rendőrség nem hajlandó ezeket az összegeket kifizetni, hanem mindenkit tolja az igazságügyminisztérium, meg mindenhová, és akkor most ezeknek a nyomorult embereknek elveszítette a munkáját, elveszítette az egészségét, megbélyegezték, lázadónak, randalírozónak, csőcseléknek tekintik adott esetben a szomszédságban, baráti körben, munkahelyén. Évekig kell majd pereskedni ezekért az összegekért. Én minden évben benyújtok 2006 óta a költségvetésbe egy olyan módosító javaslatot, hogy hozzunk létre egy néhány milliárdos alapot arra, hogy nem mondhassa a rendőrség, hogy nincs pénz, nem mondhassa a minisztérium, hogy nincs pénz, hogy az ilyen ügyekben gyorsan megtörténjen az embereknek a kártalanítása. Ezt mindig elutasítják, és ilyen összeg nem szerepel a költségvetésbe. Tehát ha a Vence úr komolyan gondolja ezt, akkor neki érdemes lenne, azt gondolom, ebbe az irányba lépni az áldozatok felé, olyan dolgokat, amik egyébként mondom előbb-utóbb úgyis be fognak következni, csak hogy mondják, aki kétszer ad, aki gyorsan ad. Tehát legalább ezzel enyhítsük akkor ezeknek az embereknek a megpróbáltatásait, ha tényleg komolyan gondoljuk a bocsánatkérést.
A 2011-es költségvetésben lesz ilyen pénzügyi alap?
Még a pótköltségvetés nem készült el, ahhoz látnunk kell, hogy mi is van ebben a költségvetésben, de azt gondolom, hogy akár lesz, akár nem, ami jár, azt időben oda fogjuk adni ezeknek az embereknek, mert gondoljon bele, hát ez most már majdnem 4 éve történt. Tehát az is azért elképesztő, hogy az ügyeknek nagy része még le sem zárult. Nem is olyan régen volt még a TV-székház ügyében is egy ítélethozatal, illetve több ítélethozatal is, tehát úgy gondolom, hogy itt a lassúság is az a, hogy mondjam, a fájdalom küszöbnek a problémáját jelenti.
Milyen eszközeik lesznek egyébként? Ugye azt mondta, hogy lesz egy munkabizottság, amelyik valamelyik tárcánál kap majd helyet. Milyen eszközeik lesznek, amikkel ezek a vizsgálatok felgyorsíthatók? Látszik ez ma?
Én bízom benne, hogy azokhoz az adatokhoz hozzá fogunk jutni, amiket ma eltitkolnak előlünk, ami, ha belegondol abba, hogy ne felejkezünk el, volt egy vizsgálóbizottság, ugye Gyurcsány Ferenc a saját baráti köréből, Göncöl Katalin vezetésével, aki egyébként a minisztérium munkatársa volt, voltak mindenfajta MSZK-hez kötődő emberek, csinált egy úgynevezett vizsgálóbizottságot. Ha belegondol abba, hogy én, mint az emberjogi bizottság elnöke, annak idején bejelentkeztem a sajtó útjára Népszaván keresztül minden gyanú fölött álló lap, hogy én szívesen részt vennék ebben a bizottságban, miközben mi azt mondtuk be, hogy Fidesz, hogy Gyurcsány Ferenccel semmifajta együttműködést. Tehát azt is mondhatnám, hogy pártfegyelmit is kaphattam volna ezért a történetére, úgy gondolom, van olyan fontos, hogy ezt együtt vizsgáljuk ki. Nem az, hogy egy telefont nem kaptam, hanem a mai napig hivatalosan ezt a jelentést nem kaptam meg. Én ugyanúgy töltöttem le az internetről ezt, mint bármelyik más állampolgár, a mi bizottságunk semmilyen módon nem lett bevonva ebbe az egész úgynevezett kivizsgálási folyamatba, olyan is lett az eredménye.
A bizottságnak nincsenek jogosítványai arra, hogy kikényszerítsen egy ilyen együttműködést?
Hát ha nincs többség a GÜNK, és hát az ellenzéknek nincs többsége, azért ellenzék a bizottságban, akkor el lehet szabotálni ezeket a dolgokat, és talán nem részik ezekre a kisebb-nagyobb cirkuszokra, amikor az MSZP folyamatosan bojkottálta ezeket az üléseket, amiket én összehívtam, hogy beszéljünk 2006 őszéről, és aztán ott a rendőri vezetők kivonultak, mert úgy látták, hogy nincsenek ott az MSZP-sek, akkor nekik se kell ott lenni. Egyszer-kétszer az igazság kedvére el kell mondanom, hogy Busztos Péter segítségével, aki SZDSZ-es képviselő, sikerült többséget teremteni, és ilyenkor valóban meg tudtuk hallgatni a rendőri vezetőket, meg tudtuk hallgatni a legfelsőbb bíróság képviselőit, az ügyészeket, meg tudtuk hallgatni. Abból szerintem vannak is olyan eredmények, amiket majd használni fogunk egy következő vizsgálatba, de egy rendszeres, egy átfogó, fölmérő vizsgálatra nem volt lehetőségünk éppen azért, mert ezt a kormány többség megakadályozta.
Ha már itt a többség-kisebbség kérdését említette, vagy szóba hozta, voltak olyan ügyek az emberjogi bizottság előtt, amelyekben sikerült esetleg pártállástól függetlenül többséget teremteni? Voltak olyan kérdések, amelyekben a parlamenti pártok delegáltjai felül tudtak emelkedni a párt hovatartozásukon?
Hát én nem tudom, hogy felül kell emelkedni. Tehát én ezt egy picit rossz képnek érzem, nem önt akarom bírálni, de ezt mondják, hogy emelkedjünk fölül. Szerintem érdekeket képviselünk, meg értékeket képviselünk, és ha valami belefér ezekben az értékekben, akkor nem kell fölül emelkedni, hanem azon a szinten, ahol ezt képviseljük, akkor tudunk közösen lépni. És hogyha meg nem fér bele, akkor meg el kell utasítani. Voltak ilyen dolgok, amiben meg tudtunk egyezni. Én arra büszke vagyok, hogy mi voltunk az elsők, akik, és az talán az egyetlen olyan grémium, amiben MSZP, SZDSZ, Fidesz, KDNP együtt nyilatkozott, meg talán akkor még MDF is volt Petko András személyében. Ez például a Tatár-Szentgyörgyi Magyar Gárda fölvonulás volt, amit mi visszautasítottunk, és egyáltalán azt mondtuk, hogy bár a Magyar Gárdának a tevékenysége az nagyon súlyos válsághelyzetekre hívja föl a figyelmet, ezt el kell ismerni, de ez a megoldás, ez abszolút jogállam ellenes, és a rendőrség dolga az, hogy ezeket az ügyeket elvégezze, és mindenfajta megfélemlítést visszautasítunk. Ezt például egy egységes határozatban szavaztuk meg mindannyian. Nem állítom, hogy ez egy ilyen óriási eredmény, de mégiscsak fontosabb akkor, amikor még ilyen ügyekről se sikerül egy hangon megszólalni, vagy természetesen együtt vettünk részt aztán később ez egy másik Tatár-Szentgyörgyi ügy az áldozatoknak a temetésén, és ebben egy hangon beszéltünk. Hagy mondjam azt, hogy nekem kellett kompromisszumot kötnöm, mert azt a mondatomat, hogy és egyébként meg felszólítjuk a kormányt, hogy gondolja át, hogy a roma integráció ügyében valóban mindent megtette, hogy ezt a mondatot nem veszük ki a nyilatkozatból, akkor az MSZP meg az SZDSZ nem fogadta volna el. Én még erre is hajlandó voltam, mert fontosnak éreztem azt, hogy legyenek olyan ügyek, amiben megy hangon megszólalunk, mert ilyen brutalitást láttán nem tehetünk más, mint hogy együtt kell megszólalnunk.
Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést Balogh Zoltánnal, az Országgyűlés Emberjogi Kisebbség és Vallásügyi Bizottságának fideszes elnökével. Tartsanak továbbra is velünk.